Klub Podcast mai adásában Fár Tamara, Faltófali könyves vlog alapítója, és Benkő Évi a vendégeim. És Tamara, te egy olyan szerzőt hoztál még mára, Meg Volicert, akinek én csak a nevét ismerem, és más nem tudok a regényéről, ami megjelent magyarul. Egy van szerintem.
Igen. Ez azért is érdekes, mert ebből is készült egy filmadaptáció, a Glenn Close játszotta benne a főszerepet, és én előbb láttam a filmet, és utána elolvastam a könyvet, tehát én is így ismerkedtem meg ezzel a történettel. Ami azért érdekes Meg Volicer személye, mert ő Amerikában nagyon közismert, meg sikeresnek számít, és nagyon sok regénye van, és én úgy tudom, hogy magyarul itthon ezt az egyetlen egy regényét hozták be, ez az Útközben címet viseli, de angolul The Wife néven.
Akkor megvan, akkor én is láttam.
Jelent meg, és hát igazából szerintem az angol cím az kifejező, mint a magyar, de az alapfelállás...
Ez egy jó film volt.
Igen. Szóval az alapfelállás itt az, hogy egy női elbeszélünk van, egy idős nő, aki házasságban él már nagyon régóta egy íróval, aki, amikor indul a történet, akkor egy hatalmas megtiszteltetés éri, mert kap egy nagyon rangos külföldi írói díjat, ami hát egy finn írói díjat kap meg, de hát úgy áthallása az irodalmi Nobel-díjra, és nagyon örülnek neki, meg tényleg akkor így a férfi felért a csúcsra, ugye mert idős emberekről van szó, tehát hogy ilyen bőven nyugdíjas korúak, a gyerekek már felnőttek, ők ketten éldegélnek szépen békességben az amerikai otthonukban, és akkor onnan indul a történet, hogy elindulnak Helsinkibe, és a nő a repülő úton egyszer csak így indul az egész regény, hogy elhatároz, hogy el fog válni a férjétől. És akkor látjuk egyrészt a múltat, tehát onnantól kezdve, hogy ők megismerkedtek, és megtudjuk, hogy az egyetemen ismerkedtek meg, ahol a férfi irodalmat tanított, a nő meg a diákja volt, a diákja volt, és hogy ő is írni szeretett volna, és nagyon tehetségesnek bizonyult. A férfi is írt, de ő nem volt ennyire tehetséges, és hogy a nő... tehát hogy ez 1950-es években voltak ők az egyetemen, és hamar kiderül, hogy a nőt igazából eltántorították az írói pályától, mert azt mondták, hogy úgyse leszel sikeres, mint nőíró, és sokkal jobb lenne, hogyha nem is írnál. És most ez nem annyira nagy spoiler, mert viszonylag hamar kiderül, mert hát igazából erről szól az egész, hogy kiderül, hogy a férfinek ő tulajdonképpen az író, aki megérdemelné ezt a díjat, mert az összes regényében kisebb, nagyon mértékben, de hát inkább nagyon mértékben ő segítkezett, és akkor tulajdonképpen az arról szól az egész történet, hogy mindig ott van ez a nagy mondás, hogy minden sikeres férfi mögött ott áll a nő, csak hogy ugye mi van, ha a nőnek ez annyira nem jó, mert a sikeres férfit azt mindig elismeri a társadalom, de arról, hogy ez a nő mind megy keresztül, arról sosem beszélünk, és ez a könyv az ezt mutatja meg, hogy ez a nő mind ment keresztül, és miért jut el az életének a vége felé arra a döntésre, hogy akkor azt az életet, amit addig élt, 60 évig, vagy 70 évig, most nem tudom pontosan mennyi idős volt ez a hölgy, akkor itt most befejezi, és persze azért van, tehát hogy most ezt nem spoilereztem le, mert azért van még itt bőven fordulat, szóval az egy kérdés, hogy elválik-e a végén, vagy sem ettől a férfitől, de egy nagyon érdekes probléma szerintem, probléma felvetés, hogy egyrészt, hogy a női kiteljesedés az miről szól, meg hogy ez a női írói lét, az hogyan változott a történelem során Amerikában. Úgyhogy szerintem érdekes, nem egy hosszú könyv, mondjuk nem tudom, mennyire beszerezhető, ez egy viszonylag 2000-es évek közepén jelentett meg a Kartafilusznál, szerintem már nem annyira kapható, de könyvtárban meg antikváriumban talán még megvan, de a film a Glenn Close szereplésével szerintem az is zseniális, úgyhogy azt is érdemes megnézni.
Igen, azt én is nagyon ajánlom, és nagyon érdekes volt például az, hogy a férje hogyan viszonyul ehhez az egészhez, tehát hogy ő például abszolút nem tekinti egyébként írótársnak, vagy nem ő azt gondolja, hogy itt ő az alkotó. Tehát abszolút, itt ez meg nem kérdőjelezi meg, hogy ő az, aki teljes mértékben jogosult erre a díjra. És tényleg ez is nagyon érdekes dolog, hogy hogyan ez az ilyen, nem tudom, módosult tudatállapot igazából az, hogy hogyan tekintek a saját alkotásomra és arra, aki egyébként az alkotó társam. És ez is nagyon, ugye ez egyre inkább előtérbe kerül, ugye abszolút... világirodalmi klasszikusok esetében is, hogy mennyire fontos szerepe volt egy-egy híres író feleségének például, nem csak abban, hogy legépelte, hanem egyébként nagyon komolyan szerkesztette is, és, és beleszólt tényleg nem csak a cselekménybe, hanem akár a szóhasználatba is. Tehát, hogy ez is egy ilyen egyre népszerűbb kutatási terület, és hát valószínűleg majd fog okozni meglepetéseket.
Még az biztos. Ilyen,
hogy tényleg mennyire voltak ezek az emberek mondjuk másodrangúak a kapcsolatukban, vagy lettek arra kényszerítve tényleg, hogy akkor ők csak a kvázi a gépírónő státuszban legyenek így legfeljebb megemlítve, és tényleg nem társként, és aztán lehet, hogy majd a jövőben meg egyre inkább látunk valódi alkotótársakat. Egy olyan regényről is beszélgessünk, kicsit maradva ugyanennél a témánál, ami egy trilógia, ugye Rachel Cusk körvonal trilógiája, ami azért érdekes, mert nekem nagyon tetszett, és neked Tamara kevésbé, és Évi, neked pedig szerintem olyan tetszett, de mondjuk nem volt elragadtatva.
Még nem folytattam, tehát nem az volt, igen, hogy nyúltam a második kötetért, de fogok, mert érdekel, hogy fog alakulni az ő stílusa és írótechnikája.
Mert én abszolút imádtam. Sokban hasonlít egyébként a Vladimir is, mondjuk a sok témája egyébként a Vladimirnek, vagy ahogyan a Vladimirnek a főhőse beszél például, hogy nagyon a könyve talán szó szerint említi is a Cuskot, hogy ugye annak a kapcsán, hogy ő az anyaságról írta a második regényét, ami nagyon-nagyon nem kapott jó visszhangot. Bezzeg most, nem tudom, 15 év elteltével most már mennyire szabadabban írhatnak nők az anyaságról, és az, hogy ez mit jelent. Ezt egyébként el is hiszem. Nyilván más most ennek a témának a fogadtatása. Részben azért is, mert hogy az autofikció, mint műfaj is egyébként egy jóval népszerűbb és nagyobb teret kapott az utóbbi években, mint ugye a regényben ez egy 20, kb. 20 évvel ezelőtti időre utal vissza a Vladimir névtelen narrátorra. Tehát egyébként ugyanúgy, ahogy ugye most végülis ez nem teljesen névtelen, mert ugye Faye-nek hívják a körvonalnak a főszereplőjét, de azért ez is csak, tehát nem ő mutatkozik be, hanem így, ez is így szerintem a kb. Regény felénél derülhet ki talán, ha jól emlékszem, tehát hogy nincs annyira így előtérben. De az a névtelenség az mondjuk egy fontos attribútuma, és ez jön ugye Vladimirba is egyébként, nem tudjuk meg a nevét a narrátornak. A Rachel Cusknak a körvonatrilógia nekem hatalmas kedvenc volt, tehát én azonnal el akartam olvasni, és én igazából nem is értettem, hogy miért vártam annak idején az angol, amikor megjelent, mert akkor felfigyeltem az angol kiadásra, és nekem totálisan bejött ez a Cusk-féle stílus. Ugye a körvonalban, a tranzitban és a babérokban is igazából ugyanazt a írói stílus, vagy elbeszélői stílust viszi végig, csak más helyzeteken keresztül, tehát ugye folyamatosan, nekem olyan volt, annyira filmszerű volt abban a szempontból, hogy ilyen mini jeleneteket látnánk, tehát nincs egy ilyen lineáris sztoria, hanem teljesen random, ismeretlen emberekkel beszélget. Ez ugyanúgy megjelenik a második és a harmadik részben is, nem csak a körvonalban, hanem a tranzitban és a babérokban is. És a második részben ugye a tranzit az Londonban, tehát alapvetően Angliában játszódik, ott az irodalmi fesztivál kapcsán kicsit jobban megismerjük az ilyen írói léttel kapcsolatos különböző, ott is ugye a híres férfi író és a nőíró közti különbségek, akkor a közönségnek az elvárásai egy híres férfi írótól és egy nőírótól, vagy egy kevésbé híres írótól. A harmadik részben pedig egy nemzetközi irodalmi fesztiválon vagyunk, illetve ott az újságírók is bejönnek így a képbe, és ez nagyon-nagyon vicces tényleg, sok ilyen vicces helyzet van a babérokban is. Neked mi az, ami nem volt annyira? Miért nem hatott rád is én elementális erővel?
Lehet, hogy nagyok voltak az elvárásaim előzetesen, mert csak jót hallottam róla, vagy hát én úgy fogalmaznék, hogy akinek a véleményre adok, azok nagyon szerették, vagy olyan dolgokba futottam bele, és ezért így nyilvánvalóan nagy volt az elvárásom. És maga a stílus egyébként az nekem is tetszett. Tehát, hogy nagyon, nagyon azt éreztem, hogy hú, de jól ír ez a nő, nagyon jól van, nagyon jó a fordítás, tehát ez így vitt magával.
Igen, Kata Júlia nagyon-nagyon jól fordította.
De hogy közben meg így egyrészt többet szerettem volna kapni Faye-ből, tehát nekem nagyon kevés volt, nagyon visszahúzódott ott az elején, mert ezt még ez a 10 beszélgetésből én mondjuk azt mondanám, 3 volt az, ami lekötött, és a többi 7 meg ilyen én nem uh-huh. érdekel. És ha most visszagondolok, én ezt szerintem 2 éve olvastam, uh-huh. vagy kb. Tehát akkor én lehetetlenek, amikor megjelent kb. Akkor, vagy hát nem sokkal utána. És most én nem tudnék felidézni. Tehát talán azt, akivel elment Csónak Ádám, valami görög milliómos, vagy nem tudom, az van így meg az a sztori.
Mert ott van egy igen. belebegtetett szerelmi igen. szál, és talán ugye ott...
Igen, meg talán néhány
történik,
ilyen...
de nem.
Igen, meg ilyen kreatív írás óráiból egy-két karakter. De tehát ugye egyszerűen kihullottak azok a sztorik és szereplők, akikkel ő ott beszélgetett, és közben is azt éreztem, hogy nekem ez egy ilyen semmilyen. Tehát ez egy ilyen... Hiába mondod, hogy néha nagyon a magukról beszéltek, de ezt teljesen úgy éreztem, mint amikor valaki tényleg leül a repülőn melletted, és te mondjuk olvasnál egy könyvet, és elkezdi mondani az életét, és hogy ilyen udvariasságban nem szakítod meg, de igazából baromira nem érdekel, hogy mit lefetyel ott meg, tehát nem tudom, szóval nekem ez volt az érzés, hogy nem akarom hallgatni ezt aki a mellette dumál a repülőn, mert nem érdekel, inkább meséljen magáról, hogy velem mi történt, miért van itt ezen az írókurzuson, mi történt a házasságával, szóval ez volt az érzésem, de egyébként megvan a második része, fogok neki adni még egy esélyt, csak így nekem ez a... Szóval nem érdekeltek ezek a beszélgetések nagy részt, az volt a bajom.
De szerintem pont ez volt a írói szándék
valószínűleg,
igen. Hogy ő nem akarta magát megmutatni, és valahol úgy értelmeztem az egész könyvet, hogy neki ez volt a arcpoétikája, hogy ő kívül marad ezeken a történeteken, és csak elmeséli azt, amit a másik mond, és ő ebben nem folyik bele, és valahol éreztem azt, hogy egy dilemmája, és azért gondolom, hogy talán én is folytatni fogom, hogy felteszi szerintem magában is ezt a kérdést, hogy jó ez az írás technika, hogy ő csak hallgat és leírja ezeket a párbeszédeket, vagy neki ebbe bele kell simulnia. Ezt nem tudom, hogy ez ebben történik-e változás.
Nem, tehát nem. Ugyanez marad végig. Vannak mondjuk, hát valamennyire, tehát ugye az első részben is vannak utalások ugye a gyerekeivel, vagy hogy hogyan hatott rájuk a válás, ez mondjuk megjelenik a második, meg a harmadik részben is, de a második részben például ugye ott új lakásba költözik, és azt felújítja, és ott ilyen borzalmas szomszédai vannak, az alaksori szomszédok, azok rettenetesek, és az mondjuk egy ilyen visszatérő motívum, vagy ott is például egy ilyen bevándorló, aki dolgozik a lakásán, a felújítás során, hogy vele beszélget, meg a legvégén van egyébként még egy ilyen személyesebb vonatkozás. Ha jól emlékszem, akkor talán a sógor nőjékhez megy el vidékre, és akkor ott találkozik még. Tehát az egy ilyen eléggé érdekes jelenet. De én azt gondolom, hogy nagyon fontos volt az, hogy ne tudjunk meg semmit róla, mert ugye az előző könyvem, ugye az anyasságról, és itt jön vissza Vladimir, hogy ott is az anyasságról írt a narrátorunk. Itt is a Rachel Kask, ugye a körvonal előtt azért jó pár évvel, az a saját a válásáról is, meg ugye az anyasságról, meg ennek ugye a rengeteg lemondás, meg az, hogy mennyivel igazságtalanabb így az élet nyilván az anyákkal, mint a férjekkel, tehát hogy mennyivel korlátozottabb, hogy mennyire kisebb a mozgástere anyaként, meg tényleg az rengeteg ilyen lemondás mondjuk az ilyen alkotói létről, meg a kreativitását sem tudja úgy kibontakoztatni, és ezt baromira sokan bírálták, hogy mennyire kitárulkozott, és hogy nem szabad egyébként ennyire beszélni. És szerintem ez vezette, ahogy ezt készítette arra, hogy itt pont, hogy teljesen ellentétes igen, módon, semmilyen módon, tehát hogy mások szájába adja
igen,
ezeket a gondolatokat.
Pont így értelmeztem az első kötetet, hogy körvonalak, már a címe is szerintem, nem tudom, hogy angolul mi
outlines,
volt, de igen. Abszolút jól adja vissza a lényeget, hogy ezek a történetek is benne a szereplőik csak körvonalozódnak, tehát az emberek, akik mesélnek magukról, róluk csak egy körvonalat látunk, hogy mi van belül, szerintem fel is teszi az író maga a kérdés, hogy neki kell kitöltenie, vagy az olvasónak, és ő azt meghagyja, hogy mi töltsük ki, és ő csak ilyen körvonalakat skiccel fel. Tehát én amúgy így értelmeztem ezt a regényt, hogy ő azért nem megy bele, mert ő tényleg, aki mesél, ő valami traumához köti, vagy a társadalmi anyagi helyzetéhez viszonyítva tudja magát meghatározni, mert ezek az identitás keresések állnak a központban. Mindenki megpróbálja valahogy magát meghatározni, de igazából hogy tudod magad meghatározni, csak körvonalozni tudod magad, és ebből az író valamit vagy beleképzel, vagy csak oda teszi elét, hogy ő ez itt, és akkor alkos, ha nem is vélemény, de valami képet róla. Én így értelmeztem a körvonalakat.
Még egy filmes adaptáció.
Igen, ez a születlenül szerintem hoztuk így, hogy igen. Vannak filmes adaptációk, és szerintem mindegyik nagyon jó adaptáció. És amit még szerettem volna hozni nektek, az Murakami Harukinak a Vezess helyettem című novellája, ami a Férfiak nők nélkül novellás kötetben jelent meg, és talán az egyik legismertebb novellája. Ugye Murakaminak van viszonylag sok novellája, én mondjuk jobban kedvelem a nagy regényeit, és most már hát most olvastam, hogy jön az új is, úgyhogy nagyon várom.
Egyébként na. Most a vendég, a Louisiana Irodalmi Fesztivál, ami Dániában van, és egy szuper a vendége lesz most, majd augusztusban, úgyhogy aki szeretné.
Hát én szeretném.
Látni élőben, akkor vegyen repjegyet Kopenhágába, vagy Malmöbe, és vonatozzon fél óra vonattal. Augusztus 17 és 20 között.
Májusban megyek. Na mindegy. Szóval a Murakami Harukinek a...
Általában vissza lehet nézni online, amúgy majd, hogyha kint lesz, akkor majd elküldöm a linket.
A Murakami Harukinek a Vezess helyettem című kis novellája, ami tényleg egy-két óra alatt elolvasható. Hát jó, gyorsolvasóknak.
Még kevesebb is, igen, szerintem, 40-50 oldal kb. Igen.
Nekem ez egy órácska körülbelül. Uh-huh. Na, de nem is ez a lényeg. A történetben egy gyászoló férfit tudunk végigkövetni, és abban az ő gyász folyamatát. Egy színészről van szó, aki nemrégiben elveszítette a feleségét ményakrákban, és felfogad egy sofőrt, hogy segítse őt A-ból B-be eljutni, mert személyzeti problémái vannak. És erről a sofőrről sokat nem tudunk, csak annyit végül is, hogy egyidős lenne az ő halott lányával, és köztük alakul ki egy ilyen kis baráti beszélgetés, ami az elején elég csöndes, általában a Csehovnak a Ványa bácsiját hallgatják, ő így tanulja a férfi a szövegkönyvet, ő játssza a Ványa bácsit, és igazából jobban a filmben próbálták ezt kikerekíteni, hogy a Ványa bácsi az mekkora nagy segítség a gyász feldolgozásában a férfinak, illetve a kazettán, ahogy hallgatják a szövegkönyvet, ott a nő hangján szólal meg a szöveg, és így tud a férfi folyamatos kapcsolatban lenni a halott feleségével. És ez egy ilyen nagyon szép gondolat, mondjuk ez a novellában nincs benne, de a filmben igen, és abszolút beleillik amúgy ebbe a Murakamis hangulatba, mert ott nagyon sokszor összekapcsolódik a szellemvilág és az élőknek a világa, meg sokszor össze is mosódik. Miközben mennek A-ból B-be, vagy ezt a Ványa bácsit hallgatják, vagy beszélgetnek is, mesél a férfi erről a több mint 20 éves házasságról, amiből kiderül, hogy elveszítettek egy babát, és utána sokszor megcsalta a feleség a férjet, amit sosem tett szóvá, mert mindig azt gondolta, vagy érezte, hogy ezek fizikai kapcsolatok, érzelmi megcsalás nem történt, és szeretetben élték le az életüket, és, de mégis volt benne valószínűleg egy férfiúi hiúság, hogy mégiscsak kellett volna erről beszélni, és már erre nem volt lehetőség. És ez a lezáratlanság okozza a gyásznak az elhúzódását, amit akkor tud igazából lezárni, vagy elengedni a nőt, amikor találkozik a feleségének az utolsó szeretőjével, és belelát abba a szeretői szemszögbe, hogy élte meg ezt a harmadik fél. És egy nagyon emberi, meg nagyon-nagyon szép szerelmi háromszög is ez a történet, amiben a sofőr inkább egy ilyen moderátor szerepben tetszeleg. Én nagyon kereknek éreztem mind a novellát, a filmmel együtt meg szerintem zseniális, az mondjuk egy kicsit nagyobb falat, mert ugye ez egy jó kis 3 órás film, de
az HBO-n van fent.
Az HBO-n igen, fent van, de nagyon szépek a képsorok, és tényleg mindig, amit hozzátett a rendező a novellához, az pont az a művészi szabadság, ami még megengedhető, és tesz hozzá a novellához, nem pedig elvesz, vagy megerőszakolja a történetet. Úgyhogy így az egész szép kerek volt, és főleg a filmben a Csehovi Ványa bácsi, az tényleg meghozta kedvem ahhoz, hogy kézbe vegyem. Tehát, hogy az, hogy a Ványa bácsi hogy jön rá arra, hogy miért jó élni minden szomorúság, meg gyász, meg veszteség ellenére, az tényleg nagyon jól végigment az egész filmen.
Igen, a novellában annyira nem volt hangsúlyos, nem. Ezt tudom, csak utalás van arra, hogy ezt próbálja talán, de egyébként nincs ekkora
nincs.
Szerepe.
Nincs.
Mint egyébként a találkozásnak a szeretővel.
Igen, de biztos, hogy nem volt, tehát ez tudatos választás igen. volt a Ványa bácsi, hogy őt hallgatják.
Igen, és hogy nő a sofőr. Ugye igen. Az is nagyon érdekes, hogy nem két férfi ül az autóban és beszélgetnek igen. erről, hanem egy nő. Az, aki, hát aki ott van vele.
Igen, igen, és valahol ő is kapcsolódik így a feleségéhez, hogy ugye az elveszett gyermek
igen.
kapcsán, és kiemeli, hogy ez egy viszonylag csúnya nő, tehát, hogy,
igen,
hogy
igen,
ez
igen.
egy fontos megjegyzés, igen. Hogy szexuális vonzalom nem tud kialakulni.
Igen, mert azt mondom, hogy azért is vicces, hogy így akkor még jobb vezetőnek gondolja, nem?
Igen,
emlékszem, hogy a novellában benne van ez, hogy
igen.
Hogy így akkor ilyen nagyobb biztonságban érzi magát.
Igen. De ez nem, hogy ilyen Murakami is, meg hát általában a Murakaminál inkább a férfi szemszög a nagyon hangsúlyos, kevesebb benne a nő, nem mindegyik regényében, mert vannak szerelmi regényei, de alapvetően a főszereplők általában a férfiak.
Ez így van. Nagyon, tényleg az a jó ebben a mai adásban, hogy tényleg most sikerült mégis egy olyan plusz réteggel gazdagítanunk, hogy nem csak, hogy könyv a könyvben, hanem még film is, tehát és audio-vizuális élmény az így megvan, tényleg minden, multimédiás. És igen, tehát lehet, hogy majd lesz később még egy harmadik felvonás, mert így tényleg folyamatosan jönnek a jobbnál jobb sztorik. Póló Sztárt nem is említettük, pedig lehetne róla külön egy ebből a nézőpontból, tényleg aki szeretne írókról szóló jó könyveket olvasni, az bármelyik Póló Sztárt nyugodtan vegye a kezébe. És hát igen, itt lehet nagyon jó filmekkel mozizni is, úgyhogy jó szórakozást mindenhez, és köszönöm szépen, hogy a vendégeim voltatok.
Köszönjük.